Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem akar többet fizetni gázért és benzinért, mint amennyit most fizet. Nem akarja finanszírozni a háború költségeit, és nem akar Ukrajnának sem fizetni. Az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata. Hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón a február elején induló nemzeti petícióval kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta, a következő napokban a nyilvánosság is megismerheti a nemzeti petíció tartalmát, amely annak az európai törekvésnek az aktualitása miatt szükséges, hogy Európa továbbra is úgy gondolja a háborút és a háború meghosszabbítását, továbbá Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia. Emlékeztetett arra, hogy 193 milliárd euró európai adófizetői pénzt már az Unió Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot szerdán szavazott meg az Európai Parlament, és Ukrajna további 800 milliárdot kér a következő 10 éves működésére, ami a katonai kiadásokat teljes egészében nem is tartalmazza. Magyarországnak azon országok között a helye, amelyek békét akarnak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök a nap folyamán aláírta a béketanács alapokmányát. Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére. A csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön írta alá Davosban. Hangsúlyozta, a friss kormányhatározat is egyértelművé teszi, a téves híreket iparszerűen közlő médiumok tájékoztatása érdekében, hogy a csatlakozás semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár. Hozzátette, azok az országok, amelyek ma a béketanács alkotmányát aláírják, a béke mellett állnak, Magyarország csatlakozásának is ez a legfőbb oka. A szuverenitás semmibe vételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Hangsúlyozta, semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük. Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, amitől a jóisten óvjon meg bennünket, akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni, szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva. Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben. Az extrém hideg miatt megnövekedő számlák kapcsán a kormány felelősséget érez állampolgáraiért. Ezért úgy döntött, senkinek a számlája nem lehet nagyobb, mint decemberben, mondta a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár az Igazságórája című online műsorban, amelynek vendége volt Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is. Nagy János közölte, a Fidesz egy olyan politikai közösség, amely meg is csinálja, amit vállal. Ezért a legutóbbi kormányülésen elfogadott megoldás részleteit az Energiaügyi Minisztériumban fogják kidolgozni hamarosan. A múlt héten 45.700-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42.500 beteg. Légúti fertőzés tüneteivel 216.300 ember kereste fel orvosát. Végül az időjárásról. marad a többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő, de előfordulhatnak húzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat időszakos, gyenge csapadék. Az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső. A fagypont feletti részeken a kisebb eső lesz a meghatározó. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleti eszél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. január 23-a van péntek. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Netrán István, Tompos Péter és Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Keanu Reeves-től származik, és így hangzik: próbálj meg időnként tévedni, az egót hálás lesz érte. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék nyereményeinket. 2 könyv nyereményünk lesz a mai reggelen, és egy extra nyereményünk is van, ami egy 4 fő részére szóló lovas szentúra Szilvásvárad környékén. Érdemes lesz tehát ma is velünk játszani, bejátszásunkban pedig a sajóládi párosok történetével ismerkedhetünk meg egy októberi műsorunk felidézésével. Következzen ebből egy részlet.
Ez a remete Szent Pál oltárkép is megvan még ma, tehát ezek abszolút a pálosoknak a nyomainak az élő örökségek, élő kincseit jelképezik. Megvan 18 pálos faragású pad, amit még a sajuládi pálosok faragtak a sajuládi kolostorban, valamint megvan 2 intarziás stallum, ami szintén építészeti ellenvonásként is megemlíthető, hiszen teljesen a szentélyi falához simul, és gyönyörű szép pálos intarziás fafaragvány mai napig is megvan.
9 órától hírek, majd közélet című adásunk következik. Mai összeállításunkban a 100 éve született Nagy Ernő festőművészre emlékezünk. Következzen bejátszásunk.
A börtön épületekben kaptunk szállást, hát az ennivaló pocsék volt, rettenetesen éheztünk. Onnan is tovább kellett menni Jászberénybe. Jászberénybe is voltunk, azt hiszem, körülbelül egy hétig, és onnan Jászberényből már nem gyalogoltunk, hanem ilyen beszögezett vonatokra raktak bennünket, és Kolozsváron keresztül mentünk el Fogsányiba. Ez román területen volt, nagyon közel a határhoz.
10 órától hírek, majd kezdődik a zöld hullám, melynek mai adásában megismételjük az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, amelyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatják meg a terepgyakorlat tapasztalatairól.
Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy 100 település a barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Százfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy százvárosnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszeben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül.
Ezután az Erdő Fohásza című műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsorban először a 2025-ös év hüllőjéről, a Fürgegyikről hallanak, majd Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 23. része hangzik el. 11 órától hírek, majd Könyvtári barangolás című műsorunkat sugározzuk, Tömörkény István Fecskék című írását Fehér István színművész olvassa fel.
Csak ugyan azok voltak. Isten madarai, akik kisasszony napja körül szoktak útra kelni, hogy meneküljenek a tél elől. Nagy raj volt nagyon, és amint forogva röbdöstek a levegőben, látszott már rajtuk, hogy éjszakai szállást keresnek, mert ezen völgy után ismét nagy hegyek következtek, a Balkán hegyes vidékei, oda bizony egy kis pihenés szükséges. Nem volt akkor a kis pár száz emberes táborban szem, amely ne ezen apró légi madarakat nézte volna. És oda jöttek, pihenni a fabarakok tetejére.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Pilinszky János Átváltozás című versét Dér Gabriella előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiunk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12:05-től az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Vince életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük, 12:35-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban a magyar és szlovák határ közelében található Rad településre látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki ezúttal Docsné Iluskával beszélget az általa készített finom süteményekről, édességekről. Következzen most rövid ajánlónk.
A saját specialitásom, mivel hogy nem nagyon szeretem édesre elkészíteni a süteményeket, ugyanúgy a krémbe vagy a szisztájába, soha nem teszem bele azt a mennyiségű cukrot, amennyi elő van írva.
Tehát a recepttől ön eltér.
Igen, egy picikét eltérek. A legelején, mikor kezdtem sütögetni, és ez volt a visszajelzés, hogy nagyon finomak, mint tetszett mondani az előbb, hogy nem nagyon édesek. És valahogy ez úgy megragadta a figyelmemet, és arra nagyon vigyáztam, hogy az ne legyen túl édes. Szóval az olyan éppen, hogy jó legyen, de valahogy hála Jóstenek mindig úgy sikerül, hogy éppen jó. Nem tudom, hogy is van ez, vagy mi van a kezeimben, valami energia, de valóban mindig úgy készül el, hogy az pont jó.
Az Évezredek asztalánál című műsorunk után a népzenei kincsestárral vágyjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Most zenélünk, és kezdődik a játék, és ebben az órában egy 4 személyes szánkirándulást is kisorsolunk Szilvásváradon az Állami Ménes Gazdaság felajánlásából. Tartsanak velünk, játszanak velünk!
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullám hosszán. 3 kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Mind 3 megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy pedig egy 4 személyes lovasszánk kirándulást Szilvásváradra. Erről majd bővebben is mesélek, de először a kérdéseket meghallgathatják, hogy tudjanak válaszolni, akik szeretnék ezt, vagy egy könyvet elvinni tőlünk. Tehát első kérdésünk, melyik híres völgy található Szilvásvárad közvetlen közelében? A Cuha völgy, a Szépasszony völgy, a Szalaika völgy, vagy az Óbányai völgy? A következő kérdés, melyik festő a szürrealizmus legikonikusabb képviselője? Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso vagy Salvador Dalí? És a harmadik egyben utolsó kérdésünk, ki a Pálos rend alapítója? Nurziai Szent Benedek, Esztergomi Boldog Özséb, Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József? Számunk tehát 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy Szilvásváradra szeretnének menni lovasszánk kirándulásra, természetesen amíg az idő engedi, de egészen augusztus végéig felhasználható a nyeremény, így lovaskocsizásra is érvényes. Az Állami Ménes Gazdaság ajánlotta, felköszönjük nekik. Tehát hívjanak minket bátran, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most zenélünk egy kicsit, utána elhangzik majd még egyszer a mai 3 kérdésünk, és bejátszással is készültem, a sajóládi pálosok lesz a téma, tartsanak velünk! Thank you. Játékidőnk van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, várjuk hívásukat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, ha megvan mind a három megfejtés, hívjanak minket, jöjjenek a kérdések még egyszer. Tehát melyik híres völgy található Szilvásvárat közvetlen közelében? Cuha völgy, Szépasszony völgy, Szalajka völgy vagy az Óbányai völgy? Melyik festő a szürrealizmus legikonikusabb képviselője? Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso vagy Salvador Dalí? Egyébként szerepelt a kalendáriumban, előnyben vannak azok, akik akkor is velünk tartottak. A harmadik kérdés pedig ki a pálos rend alapítója? Nurziai Szent Benedek, Esztergomi Boldog Özséb, Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József? Hívjanak minket bátran és játszanak velünk. Bejátszással folytatjuk adásunkat.
Mai témánk sajóládi és a sajóládi pálosok lesznek. Vitéz Gábor Miklóst köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Biológus és író, biológusként hogy került közel a témához és a pálosokhoz? Miért is a pálosokkal foglalkozott?
Én most is jó helyre kerültem, mert visszajöttem szeretett városomba, Egerbe, és Egerbe végeztem én még annó az Egri Eszterházy Károly Főiskolán, tanárképző főiskolán 2005-ben. És biológia környezetvédelem szakos voltam, és sajuládnak a sajuládi erdővel foglalkoztam, az állattani, növénytani ritkaságait kutattam, és ebből írtam a szakdolgozatomat. És amikor később foglalkoztam ezzel a témával a Debreceni Egyetem kutatásai során, akkor is ugyanez a sajuládi téma jött, és lokálpatriótaként, meg templomba járó emberként a sajuládi páros templom és a kolostor az mindig is érdekelt, és ezzel a témával foglalkoztam már főiskolai és egyetemi éveim alatt is. Tehát minden szakdolgozatban, diplomunkában egy picit érintettem ezt a témát, de azt gondolom, hogy talán most csúcsosodott ki ez a kutatási terület sajuláddal kapcsolatosan.
Itt az asztalon, és most már a kezemben van egy kiadvány, ez az első része, egy első kötet, egy második rész pedig készül, ugye?
Így van.
Mi van ebben? Mi található ebben a kötetben?
Hát ez a kötet igazából körülbelül egy ilyen 10 éves kutató munkának az eredményei sorakoztatja föl. A fő vezérfonala a munkának a sajuládi pálos kolostor és templom építészet története, építés története, művészet története volt, és mivel hogy a címe is sajulád és a pálosok öröksége, ezért a pálosok örökségét nem csak a templomon meg a kolostoron keresztül mutatja be, hanem még vannak olyan épített szakrális kincsek is, melyek a pálosok építi munkájához köthetők, ilyen a Nepomuki Szent János szobor, valamint a háromszögletű temetőkápolna, ami szintén sajuládon található. Tehát igazából ezeket mutatja be a középkortól kezdve napjainkig.
Az alapításhoz menjünk vissza, a középkorban alapították, de ez nem az a templom, ami most van, ugye? Tehát az alapításkor egy templomot építettek, az már nincs meg.
Így van, tehát igazából itt egy évszámot kell kiemelni, ez 1387. szeptember 29-e, az írásos dokumentumok, az oklevelek tanúsága alapján egy ónodi nemes család, a Cudal család adományozta a Lád nevezetű birtokát a pálos atyáknak, és ígérte meg, hogy itt megköszönjük a Jóistennek a támogatást, és itt sajuládon a Boldogsága Szűzanya tiszteletére egy templomot emelnek, egy kolostorral, ahol pálos szervezetek bevonulhatnak és működhetnek. És igazából innen indult el sajuládnak a története, tehát előtte is volt ezen a területen ember, tehát lakott terület volt, Ládnak a birtoka volt, de a pálosok alapítása és a pálosok kezdete, ottani működése óta kezdett felvirágozni ez a falu, ez a település. Nem ez a templom volt, tehát teljesen igaza van. Na most elutazunk sajuládra, tehát igazából ebből a középkori templomból semmit nem látunk már. Ezek a szentély, a sekrestye, meg a cellák alapjaiként jó alapú szolgáltak a mostani templom felemeléséhez, viszont ma már itt látható nyomai a felszín fölött nincsenek. Erről a templomról annyit lehetett tudni, hogy valószínű, hogy a középkorban toronytalan volt ez a templom, szépen mind a négy oldala az égtájaknak megfelelően mindennégy traktusa megvolt a kolostornak, belül egy kvadrummal, egy központ udvarral, egy kvadrumkúttal, és jellegzetessége volt az, hogy már 1400-ban a akkori pápa búcsút engedélyezett, 12 gyóntató kialakítására volt lehetőség, tehát más zarándok helyi volt akkor a középkorban Sajulád, és egy kegyhelyként tartották számon. 1423-ban már 7 oltára volt a templomnak, érdekességképpen, ugye magában a kolostor templomnak a főoltár, ugye Sarlós Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve, volt 2 mellékoltár, a északi és a déli oldalon, Szent Jakab apostol és Júdás és Simon apostolok tiszteletére emelve, és a másik 3 pedig a úgynevezett Szentlélek kápolnába került kialakításra, mert ennek sincsenek már látható nyomai, tehát az 1700-as barokkori években ez a Szentlélek kápolna már nem épült újjá, és ott volt a Szentlélek oltára, Szent Katalin és Szent György oltára, és valószínű, ez további kutatásokat igényel ennek pontos kiderítése, hogy a Szent Miklós oltár hol helyezkedett el, valószínűleg a kolostor területén belül. A középkori templomnak, kolostornak a birtok viszonyait tekintve elmondható, hogy virágzott a település, virágzott a kolostor, egyre több birtokat szerzett a kolostor adományok révén, és itt egy nevet mindenképpen meg kell említeni, hogy a könyvemnek is a kiadója a Fráter György alapítvány volt, és nem hiába Fráter György páros szerzetes atya nevét szeretném kiemelni, hiszen sajuládi vonatkozása van, kétszeresen is, egyrészt azért, mert 1506-ban ott tette le a fogadalmi szerzetesi esküjét, Sajuládon volt novícius a ládi kolostorba, és érdekes módon, amikor elkerült a Buda-Szentlőrinci páros kolostorba, valamint Cseszlóvára, utána a Mohácsi vész évében 1526-tól 1528-ig a ládi kolostorba visszakerült, és ott volt perjel. És erre mi büszkék vagyunk, ma is Sajuládon Fráter György nevét őrizzük, egyrészt a katolikus iskola is a nevét viseli, valamint egy utca is el van Fráter Györgyről nevezve. És 1537-ben történt ez a sajnálatos eset, amikor Cserédi Gáspár és Tomassai János a sajuládi pálos kolostort feldúlták, több mint 40 szekélynyi műkincset, értéket vittek el, raboltak ki akkor a kolostorból, és a török kor utána, a török kor is azért súlyosan érintette nem csak a kolostor, hanem egész Lád lakosságának a sorsát. Mondhatni sajnos majdnem elnéptelenedett Sajulád, és a pálos kolostor is romokban hevert. Van egy írott forrás, ami azt mondja, hogy olyan méltatlan körülmények voltak akkor Sajuládon, hogy istálónak használták az egykori pálos templomot. Tehát el tudjuk ezt képzelni, hogy akkor milyen romokban hevert, pedig a középkorban Fráter György felvirágoztatta ezt a kolostort. De hál' Istennek ott volt Vanovici János, aki missziós munkát végzett, és megemlíthető Csepelényi György is, aki pedig a lakosságnak a katolikus hitre való visszatérítésében óriási szerepet játszott, valószínűleg Sajuládon is. Adat nincs róla, hogy ő a sajuládi kolostorban működött volna hivatalosan, de biztos, hogy megfordult ott. Hallgathatta szónoklatait a sajuládi nép, a hívő közösség, és biztos, hogy a katolikus hitre való visszatérítésben is óriási szerepe volt, hiszen 1769-ben a mostani templomnak a nyugati ormán szobra volt Csepelényinek, a tolony egyik oldalán, a másik oldalán pedig Remete Szent Pálnak a szobra került oda. A két szobor nincsen meg, erre igazából nem tudok választ adni, hogy ezek hová tűntek, további kutatások szükséges ennek a kiderítéséhez. És amit pedig, amire utalt, a mostani templom, ez 1706-ban kezdett el újraépülni. Ugye épp említettem Vanovici János nevét, tehát mindig még ebbe a nagyon veszélyes, zűrzavaros időszakban is volt pálos szerzetes, ha nem is a kolostorban, de a kolostor környezetében laktak, vagy a különböző ládi birtokokon, tehát nem hagyták el egy percre sem Sajuládot. És 1706-ban volt arra lehetőség, hogy elkezdődtek az építési munkák. Nagyon nehezen ment a munka, mert a sajó miatt, meg a bársonyos miatt hatalmas árvizek voltak, és igazából 1716-tól kezdődött meg a nagy építkezés. Erre a célra egyébként, ami az új kötetben is már bemutatásra kerül, sajuládi téglaégetőt létesítettek a sajó mentén, ahol a pálosok sajuládi téglákat nyomtattak, SL, valamint CL jelzésű téglákat, és erre arra ezért volt szükség, hogy minél hamarabb fel tudják építeni a új barokkori páros kolostort a templommal együtt.
És újra is foglalták utána,
és
ugye?
Így van, abszolút visszajöttek, és egyre több létszámmal jelentek meg, hál' Istennek Sajuládon, és az egész falunak a lakossága is kezdett egy kicsit magához térni. 1720-ban kész lett a templom, valamint az első 3 cella helyén is már szépen magasodott a kolostor, felépült a szekrestye, a templom, és 1737-ben a kolostor teljes munkálatai befejeződtek, úgyhogy az emelet is készen volt, minden díszítő munkával, művészettörténeti munkával, oltárokkal felszerelve 1737, azt hiszem május 30-ára már is be is fejeződtek a munkálatok. És a pálosoknak a precizitását, a munkaszeretetét, a pontosságát, a pálosoknak köszönhetően kész lett a kolostor, és ők nem elégedtek meg, hál' jó Istennek ennyivel, hanem további emlékekkel, épített emlékekkel látták el Sajuládot. Az egyik a háromszögletű temetőkápolna, mások pedig a Nepomuki Szent János szobor. Mind a kettő megfigyelhető Sajuládon. Érdekessége, ezeknek is számottevő van, néhány dolgot erről is szeretnék majd mondani, de először még, ami én azt gondolom, hogy építészettörténeti, művészettörténeti szempontból is kuriózumnak számít, a pálos építészeti szokásrendszer elemei, formái, ezek nagyon jól megfigyelhetők mai napig is a kolostoron. Egyrészt azért, mert egy északi típus volt, ami azt jelenti, hogy a templom északi falának támaszkodott, és megvolt az újkorban is, a barokkorban is ez a kvadrum az északi, déli, keleti és nyugati szárnyával. 1906 után 1908-ban lebontották a nyugati traktusnak a teljes egészét, valamint az északi déli részből is került elbontásra. Azért építőanyag kinyerés céljából a sajuládi iskolát, a községházát ezekből a téglákból építette föl a település.
És pálosok meddig voltak ott?
1780-as évek végéig, ugye odáig, amíg meg nem szüntették a pálos rendet, odáig működtek, és a szellemiségük egyébként ott van mai napig is Sajuládon.
Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a kérdéseket, és folytatjuk ezt a beszélgetést is majd.
Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertes meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testemtől eltávozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől. És erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem. Amen.
Játékidőnk van, három kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Melyik híres völgy található Szilvásvárad közvetlen közelében? Cuha völgy, Szépasszony völgy, Szalajka völgy vagy Óbányai völgy? Melyik festő a szürrealizmus legikonikusabb képviselője? Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso vagy Salvador Dalí? Ki a pálos rend alapítója? Ez az utolsó megfejtendő feladvány. Nurziai Szent Benedek, Esztergomi Boldog Özséb, Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József. Van két szép könyvünk, meglepetés könyvek, vagy pedig választhatják a szilvásváradi lovas szent négy személyes túrát, négy személyes kis kirándulást, időjárás függvényében, tehát négy főre szóló. Persze, ha elolvad a hó augusztusig, akkor is felhasználható lovas kocsikázásra. Hívjanak minket bátran, játszanak velünk is, nyerjék meg tőlünk ezt az élményt, vagy az olvasás élményét. Annyit kell tenniük, hogy tárcsázzák számunkat a helyes megfejtésekkel. Technikus kollégámnak mindenképpen jelezzék, hogy melyik nyereményt szeretnék elvinni tőlünk. Ketten tehát könyvet nyernek, és lesz egy személy, aki a négy főre szóló lovas szánhúzást nyerheti meg tőlünk, ha telefonál időben.
Folytatjuk beszélgetésünket Vitéz Gábor Miklós íróval, a sajuládi pálosok története a témánk.
Tárgyi emlékek maradtak? Tehát a szobrokon túl, a szobron és a kápolnán túl?
Így van, tehát maradtak, kívülről is lehet ezt látni, Tehát egyrészt a poligonális záródású apszis, ami a pálosoknak a munkájára utal, tehát a szentélyzáródás, a három oldal nyolc szöggel való záródása, abszolút a pálosok emlékét őrzi, a keskeny nyílású, magas diadalív, széles homlokfalakkal. Érdekes, ha belépünk a templomba, akkor a szűk nyílású diadalíven pont a főoltárra látunk rá, de azért építették ezt a diadalívet szűk nyílásúra, mert a két oldalán mellékoltárok foglaltak helyet. Az egyikben Szent Andrásnak a képe látható volt, ez a kép megvan, ma is a templom falán függ, valamint Remete Szent Pálnak a mellékoltára volt a másik oldalon, és ez a Remete Szent Pál oltárkép is megvan még ma, tehát ezek abszolút a pálosoknak a nyomainak az élő örökségek, élő kincseit jelképezik. Megvan 18 pálos faragású pad, amit még a sajuládi pálosok faragtak a sajuládi kolostorban, valamint megvan kettő intarziás stallum, ami szintén építészeti jellemvonásként is megemlíthető, hiszen teljesen a szentély falához simul, és gyönyörű szép pálos intarziás fafaragvány mai napig is megvan. Van egy 18. századi körmeneti kereszt, egy angyalszobor a szószéknek a hangvetőjén, és igazából ennyi maradt meg maga a templomtérbe, és mindenképpen ki kell említeni kuriózumként a szekrestyének az öltöző szekrényét és asztalát, hiszen ez is pálos faragás. Nagyon érdekes bizonyíték van rá, ha megnézzük a fiókokon a kulcslyukakat, és a kulcslyukonak a címere az maga a barlang előterét képezi, tehát a pálosoknak, tehát a pálos címernek a motívumait tükrözik, tehát a kulcsuk maga a barlang, felette pedig ott van a holló szájában, vagy csőrében a kenyérrel, és két pálmafa magasodik a címerben, és ugyanezek a pálos emlékképek, ezek megjelennek az oromzaton és a főbejáraton is, tehát ezek a bizonyítékai abban, hogy tényleg pálos templomról van szó, és hogy tényleg az eredeti barokkori templom.
Mekkora közösségek éltek ott, mekkora pálos szerzetesrend, mekkora volt? Erről van adat?
Vannak adatok.
Gondolom koronként változott ez.
Ez koronként egyrészt változott is, másrészt maga a kolostornak elég nagy befogadó képessége volt, hiszen az 1700-es években filozófiai főiskola is működött a kolostor falain belül, ahol ugye a novíciusok, a pálos szerzetesek tanultak. Nagyon jó, kiváló mesterek, akár szónoklattamból, akár a tanulmányait tekintve, tehát a főiskolai tantárgyak oktatása, ez mind Sajuládon történt. Általában 10-20 között volt a számuk a sajuládi pálos szerzeteseknek, ez kényelmes beforgó képessége volt magának az egész kolostornak. Amellett meg volt ugyanúgy a refektórium, és minden más olyan fontos, lényeges objektum, ami egy pálos kolostorban mindenütt megvolt, ez Sajuládon is. Ennek a nyomai már nem felismerhetők a plébánia épületen belül, hiszen azért 1800-as évektől kezdve azért voltak belső átalakítások. Tehát ez már nem nyomon követhető, viszont a szekrestye, boltozata, a templomnak a szerkezete, a hosszú, megnyúlt szentély, a teremtemplom jellegzetessége, meg ugye, amit említettem, a szentélynek a záródása, a diadalív, ez mind-mind a pálosoknak a múltjára utal, és a pálos építészeti szokások rendszernek az elemeit képezik. Tehát igazából a templomról röviden ennyit, és hála Istennek még most is vannak ott ezek a műkincsek, amiket említettem, ezeket napi használatban vannak, és azért belegondolunk, hogy ma is ülnek benne emberek, milyen megtisztelő ezekben a padokban, ezekben a stallumokban helyet foglalni a mai embereknek, és ezek ma is bírják, tehát minőségi munkák voltak. Persze ugye ezeket restaurálták már korábbi években, Balpataki atya révén, neki köszönettel, megemlékezvén rá, úgyhogy szép állapotban vannak. És ugyancsak szép állapotban van a templom, hiszen Érsek atya az elmúlt években szentelte föl, gyönyörűen felújult a templom a toronysisakjával, a barokkori toronysisak, az eredeti az 1768-1769-ben épült, az is most lett lecserélve, teljesen úgy néz ki, mint az eredeti, és elhelyezésre került benne egy emlékirat, egy időkapszula a kereszt alatt, amiben a helyi plébános Varga Béla atya és én is egy írásunkat helyeztük el, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ki fogja majd valamikor meg. Tehát valószínűleg mi már ezt nem fogjuk megélni. Adja a jó Isten, hogy ne kelljen hozzányúlni, és évtizedekig, évszázadokig büszkén állhasson ott ez a templom. Úgy, ahogy a pálosok is, amikor átadták, azért 300 évet kibírt.
Milyen írás, ha lehet erről elárulhatjuk, milyen írást helyeztettel ott el?
A templomnak a története, kolostornak a története van megírva, meg ugye Béla atya, ami ilyenkor szokás volt, ugye minden címletből pénzeket helyeztek el, és Béla atyának is egy levele ott van benne, és nekem is egy személyre szóló levél van benne a jövőbe, és ugye nem titok, a kislányomról tettem be egy fényképet még ebbe a dologba, ebbe az időkapszulába.
Folytatjuk beszélgetésünket Vitéz Gábor Miklós íróval, a sajóládi pálosok története a témánk.
Készül ennek a kötetnek a második része, mi lesz benne halál a gyűjtéssel?
Körülbelül azt mondhatom, hogy a könyvnek a fele az most már összeállt, tehát azt megírtam. Nagyon fontos adalékok vannak benne, például a kiegészítő jelleggel, amik új információk, akár a kolostorra, akár a pálos templomra vonatkozóan, akár építészeti, akár művészeti történeti célzattal, tehát ezek benne vannak. A cudarok, cudar családnak, cudar Péter, cudar György, ugye az adományozók, akik ugye 1380. szeptember 29-én adták ezt a birtokot a pálosoknak, tehát a adományozó családról is egy hosszabb lélegzetvételű emlékezés. Én azt gondolom, hogy odaillik, hiszen ha ők ezt nem teszik meg, akkor majd én sem ülök itt ezekkel a kincsekkel kapcsolatosan. Ami még fontos, hogy a temetőkápolnára is nagyon sok új dolog derült fény. Például érdekessége az, hogy ma is ugyanaz a pálos eredetű kőszobor állott. Ugye fájdalmas anya tiszteletére emelték a kápolnát a pálosok 1756-os évben, 1759-ben lett kész, fájdalmas szűz tiszteletére és Barkóczi Franciska emlékére állítatott ez a kápolna, és maga annak a kegyszobornak az a jellegzetessége, hogy rendben van, hogy maga a háromszögletű kápolna is a sasvárinak, ugye a sasvári volt a prototípusa, tehát onnan vették az alapokat, de a szobornak az a jellegzetessége, nem hiába a magyar pálos szerzetesek készítették, vagy készítették, erre nincs arat, hogy kinek a keze nyomát dicséri, viszont mind a szűzanya, mind az Úr Jézus a magyar keresztpántos koronával van megkoronázva, és jelképe ennek az, hogy ugye a magyarok nagyasszonya, a boldogságos szűzanyának az ölében van a halott Jézus, a halott Krisztus, viszont nem csak a Szent Fiát siratja, hanem mivel, hogy a magyar koronát helyezték el Jézus Krisztus fején is, tehát az egész Magyarországot siratja ezáltal is. Ez nem sok helyen van. Sőt, mondhatnám azt, hogy Sajolárdon kívül egy-két helyen fordulhat ilyen elő. Ennek a kiderítése is pontos vizsgálatokat igényel, tehát ez egy új adat, valamint az, ami a szobor eredetiségét bizonyítja, hogy ez az eredeti pálosok által oda készített szobor, hogyha valaki megnézi ezt a szobrot, akkor látja, hogy a Krisztusnak a fejét ez a kőfőke, mint egy megtámasztja. Tehát teljes mértékben oda készült ez a szobor. Úgyhogy ez mai nap megfigyelhető. Igazából más ott eredeti a plasztofóriumon kívül, ugye, amit a falba helyeztek, igazából semmi más nincsen. Érdekessége az épületnek, hogy teljesen egyenlő szárú háromszög be van szerkesztve, és Magyarországon 5 ilyen épület van, ami barokkori, barokk stílusban épült és háromszögbe szerkesztett alaprajzzal rendelkezik. Ebből egy Sajolárdon a temetőkápolna, az oldal falak 6 méter hosszúak, a sarkok legömböítettek, többszörösen összetett gúlasisak fedi, teknőboltozat zárja le, tehát maga építészetileg megmaradtak az eredeti jellemvonások, és 1759-ben lett kész a két kőkeretes ajtaja, valószínű, én valószínűleg tartom, hogy két oldalról nyitott volt, ugyanúgy, mint a sasvári háromszögletű kápolna, hiszen itt a fájdalmas szűz tiszteletére is jöttek a hívők, és valószínűleg egyik ajtón mentek be, a másikon mentek ki, tehát maga ezt a folyamatot gyorsította meg. Viszont 1759-ben elkészült a ajtó, kőkeretes ajtó, valamint eredeti rajta a kovácsolt vasrács is. Ezek mind megfigyelhetők mai napig is a temetőkápolnán. Ként érdekes, van olyan forrás, ami valószínű, hogy ennek nem lehet alapja, de van egy olyan forrás, hogy ami szintén a kápolnával kapcsolatosan a cudarokra utal vissza, hogy amikor éppen utaztak, jöttek haza, akkor óriási árvíz volt, és egy nagy örvény elkapta a cudar családot szállító hintót, és háromszor forgatta meg a sajó ezt a hintót, miután kidobta őket a ládi partra, és hálából ezért lett háromszögletű ez a kápolna, de valószínű, hogy ez a Szent Háromság tiszteletére utalván készülhetett el így.
A kápolnát a mai napokban is használják?
Igen. kettő nagy ünnep van, amikor szoktuk a kápolnát is használni. Az egyik a fájdalmas szűzanyának a búcsú ünnepe szeptemberben, tehát akkor kint a kápolnánál, a kápolnában szoktak imádkozni. Ez egy gyönyörű szép hagyomány a Ládi asszonyok. Ez is az új könyvbe, ennek az egész imádságnak, imádság köteléknek, imádság csokornak a forgatókönyve is bele fog kerülni, mert erre utaltam, hogyha nem lesz, aki már ezt a szép imádságot mondja, akkor nem lesz meg a nyoma sem már. És a másik ilyen alkalom pedig Minden Szentek ünnepén, akkor is a mindenkori plébános Varga Béla atya pedig különösen is fontosnak tartja azt, hogy ezt a hagyományt tisztelje, és akkor pedig kint a kápolnánál szokott szentmise lenni. Tehát egy évben kettőször mindenféleképpen van kint szentmise, de amikor temetések vannak, akkor temetési célra, tehát általában a plébánosok szoktak költözni bent, de ez a két ünnep az, amikor kint rendesen litúria van, és általában akkor megtelik a temető. Nem csak a sajuládi emberekkel, hanem az elszármazottakkal, a egykori sajuládiakkal, és akkor ez egy szép ünnep, mert nem csak a nagy búcsú sarlós boldogasszony ünnepén telik meg a templomudvar, hanem ilyenkor viszont a temetőnek a környéke, a temetőkert megtelik emberekkel, és olyan szép lehet ezt is fentről látni, hogy a kápolnát, a sajuládi emberek és a leszármazottak mindegy körülölelve megjelennek, és együtt imádkozunk.
Zenélünk, utána jövünk vissza, és még egyszer utoljára elmondom a mai három kérdésünket. Egyébként nagyon sokan hívnak minket, köszönöm önöknek, tegyenek azok is így, akik még nem tették. A három megfejtéssel tárcsázzák számunkat. Zene után tehát még egyszer jön a három kérdésünk.
A hajnal előtt jár Mécslán, kint a hegyeken illana, mint a nap eljű, nyargal a köt hátán. Százszemű harmat nézi, hol jár, merre tekerek, csendül a gyermek láncfű, zizzen a búza virág.
Hála legyen, hála legyen, hála legyen, hála.
A kert mély álmát, szilvát, szőrőt mosolyog, fürtjei közt izgága, csatakos szellő jár. Déli verőben az ápor fűz rá, villám koszorút, merítékéből termi, dús venyigéit a nyár.
Hála legyen, hála legyen, hála legyen, hála.
Jöjjön a három mai kérdés utoljára a bejátszás előtt. Tehát melyik híres völgy található Szilvásvárad közvetlen közelében? Szuha völgy, Szépasszony völgy, Szalajka völgy vagy az Óbányai völgy? Melyik festő a szürrealizmus legikonikusabb képviselője? Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso vagy Salvador Dalí? A harmadik kérdés pedig, ki a páros rend alapítója? Nurziai Szent Benedek, Esztergomi Boldog Özséb, Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József? Hívjanak minket bátran és játszanak velünk. Ha tudják mindhárom megfejtést, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy pedig egy négy fő részére szóló lovas szánkózást, szánhó kínhúzást, ami természetesen jobb idő esetén lovas kocsikázásra is cserélhető, érdemes tehát ma is velünk játszaniuk. Bejátszással folytatjuk.
Folytatjuk beszélgetésünket Vitéz Gábor Miklós íróval, a sajóládi pálosok története a témánk.
A pecsét gyűrűjéről néhány szót említsem.
Hát igen, ez egy sajátos, büszke is vagyok rá, nem mindig veszem fel ezt a pecsétgyűrűt. Ez a régi sajuládi egyházi címert, ez egyházi pecsétet ábrázolja, ami a mostani főoltárnak a képe. Ezt a főoltárt Rök Pál, egykori sajuládi falu bírónak a felesége Serer Clementine emeltette a sajuládi templomba, ő adományozta 1898-ban, tehát ez a főoltár látható mai napjában is a sajuládi templomban, tehát ez nem pálos főoltár, és ennek a főoltárnak a képe, ennek a régi pecsétje van ebbe a pecsétgyűrűbe.
Mikor a várható a második kötet?
Hát ha jóisten segít és egészség is lesz hozzá, én a jövő évbe szeretném, hogyha ez elkészülne. Nem csak ezek a pálos épített örökségek szerepelnek majd benne, függetlenül attól, hogy kiemeltem, hogy mindenképpen ez az alapja, és maga a pálosoknak a szellemisége, a vezérfonala, onnan indultam el, hogy miért sajuládot választották a pálos szerzetesek. Hát egyrészt azért, mert nagyon szerették, tisztelték a természetet. És sajuládon régen a vízfolyásokkal felszabdalt galéria erdők, áltéri ligeterdők nagyon gazdag élővilágot adtak, és tudtak a szerzetesek nem csak építkezni, hanem alkotni, gondolkozni, írni, és minden adott volt az ő számukra, olyan szempontból is, hogy víz, tehát megvolt a halászati lehetőség, és mai napig is ezek a természeti tényezők megfigyelhetők sajuládon, őrizzük, vigyázunk rá, tehát ebből a szellemiségből indulunk ki a második kötet kapcsán is, és megemlítem majd benne a régi egyházi ünnepeket, szokásokat, amiből már van olyan is, amit ma már nem gyakorolnak a hívő közösség, hiszen sajnos ki kell mondani, tehát meghaltak azok az emberek, akik ezeket az énekeket énekelték, ezeket a verseket verselték, és ezeket is megpróbáltam összegyűjteni, és mint egy kincsként átadni az utókornak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a képességek meg a készségek tanulhatók meg, hanem az értékeket is meg kell tanulni. Meg lehet tanulni, csak ehhez az kell, hogy be kell őket mutatni, meg kell őket ismertetni az emberekkel, és nekem az a célom, elsősorban ezzel a két kötettel, hogy valami maradandót adhassunk az utókornak, megmaradjanak a pálos szellemiségben, ezeknek a kincseknek, még ha nagyon sok már ezekben az időkben nincs is meg látható módon, de írott formában, vagy nyomtatott formában megmaradjanak, és én azt kérem, hogy ezt majd a fiatalok vigyék tovább. Maga a munkámat Szűzanya tiszteletére Szűzanyának ajánlottam föl, és ajánlom kislányomnak is, hogy majd ő is ezeket a kincseket ilyen szemmel nézze, és természetesen elsősorban sajuládi kezekbe ajánlom, hiszen a miénk. És én azt gondolom, hogy elsősorban nekünk, sajuládiaknak kell ezt megvédeni, bemutatni, és valamit tenni azért, hogy ezek fennmaradjanak a jövő generációi számára.
Mennyire nehéz a kutatás? Tehát elég nagy az írott forrás, ami rendelkezésre áll?
Igen, bizonyos témákban igen, valamiben több, valamiben kevesebb. Egyébként nagyon sok írott forrás fennmaradt, viszont vannak olyan történelmi vonatkozások is, meg olyan a kötetet érintő fejezetek, amikre viszont nagyon kevés az írott forrás, és próbáltam én is nagyon sokat beszélgetni szépkorú idős emberekkel sajuládon. Sokak már azóta az első kötet elkészítését sem tudták megélni, és óriási kincseket adnak ezek az idős emberek, ezeket az információkat össze kell gyűjteni. Tehát ha nem is írott forrás, akkor szóbeli közlésekből tájékozódik az ember. Addig kell megtenni, amíg ezek az emberek, ezek a sajuládi emberek itt élnek közöttünk. Sajuládon túl egyébként az országhatárokon belül is, kívül is, tehát nagyon sok múzeumot, nagyon sok levéltárat, akár állami szervezetet, akár egyházi fenntartású szervezetet is fölkerestem az adatoknak, a forrásoknak a beszerzése nyomán. Érdekes módon még mindig kerül új a kezeim alá, ezeket igyekszem a második kötetben helyre tenni.
Vitéz Gábor Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Most zenélünk egy kicsit, közben sorsolás, és utána kiderül, hogy ki a mai három nyertesünk. Tartsanak velünk a folytatásban is.
árnyas rengetegen, óvó őrük a menny. Bokrokon át kikilestek, rongyba gyulált a testük. Léptek a mély csaliton, étkük perkenyesom. Kék forrás vízre tittak, barlang mélyén aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog zsíp. Leptek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, forló répteiket rejti a ritka liget. A mély csaliton, étkük belkenyeson. Kék forrás vizet ittak, barlang mélyén aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog zsíp. Lettek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, forló lépteiket rejti a ritka liget.
Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy ki megy majd lovas szánozni Szilvásváradra, és kiknek postázzuk a nyereménykönyveinket, de előbb a megfejtésekről. Szilvásvárad közvetlen közelében a Szalajka völgy található természetesen, a Bükki Nemzeti Park része híres a fátyol vízesésről és a lipicai lovakról. A Cuhapatak völgye a Bakonyban van, Szépasszony völgy Egerben található, az Óbányai völgy pedig Kelet-Mecsekben van. A szürrealizmus legikonikusabb képviselője Salvador Dali volt, a katalán-spanyol festőművész 1989. január 23-án hunyt el. A Pálos rend alapítója pedig esztergomi Boldog Özséb. Nagyon sokan tudták a helyes megfejtést, köszönöm nekik, hogy hívtak minket. A mai nyerteseink pedig a lovasszános kirándulást Vasas Pál nyerte Mezőkövesdről. Gratulálok neki! Egy-egy könyvet postázunk Lengyel Katalinnak Sajó Ládra és Hajnal Józsefnének Török Szent Miklósra. Gratulálok, forgassák egészséggel! A lovasszános kirándulással kapcsolatban a délelőtt folyamán a nyertessel felveszem a kapcsolatot, és megbeszéljük a részleteket. Ennyi fért mai játékidőnkbe, köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy velünk játszottak, akár csak otthon, akár hívtak is minket, 17-en érték el szerkesztőségünket a mai reggelen, legyenek így legközelebb hétfőn, akkor is velem játszhatnak majd. Értékes könyvet sorsolunk akkor ki a Géniusz könyváruház jóvoltából. A zenéket Kovács Krisztinának köszönöm, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait, Tompos Péter technikus kollégámnak. A stúdióban Sinkovics Andrea vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! The people that are 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 the people that are